Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 65. Zsoltár első versét. A 65. Zsoltár így kezdődik: a Sionnak hegyén. Az Úr nevét, a 274. énekünk első 3 versével. A 274. dicséret így kezdődik: ki Istenének átad mindent. Thank you. Boldog, akinek hűtlensége megbocsátatott, vétke eltöröltetett. Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bűnét, és nincs lelkében ánokság. Amen. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Megköszönjük, mennyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztus által ezt a mai alkalmat. Megköszönjük a Te drága igédet, amelyen keresztül szólsz hozzánk, és megtapasztalhatjuk azt a kegyelmet, amelyet elkészítettél Jézus Krisztusban. És magasztalunk, Urunk, Jézus Krisztus, hogy Te eljöttél értünk ebbe a világba, hogy nem fordítottad el a hűtlen embertől a tekintetedet, hanem kész voltál idejönni, megszólítani, kiemelni a bűn mocsarából, megtisztítani szívünket engedelmet, engedetlenségtől, és mind attól, amit tőled el akar szakítani, és úgy új élettel ajándékozol meg, amely már mindig a te akaratodat keresi. Köszönjük, Urunk, hogy figyelhetünk most is rád, hogy kijelented magad az ígén keresztül, hogy még jobban megismerjünk, és teljesen tiéd legyen a szívünk, hogy ne emberekben, ne a mi saját dolgainkban, eszközeinkben, lehetőségeinkben bízzunk, hanem egyedül benned. És Urunk, bocsásd meg, amikor mégis megtörténik, hogy téged okolunk, amikor valami nem úgy alakul, ahogy szerettük volna. Ha az élet nehézségei ránk telepednek, gyakran benne találjuk ennek a dolognak az okozóját, a felelősét. De köszönjük, hogy mégsem fordulsz el tőlünk, hanem most is itt vagy. És az, hogy ezt a jelenlétet megtapasztaljuk. Az, hogy egész lényünkkel most rá tudjunk figyelni, hogy semmi ne legyen számunkra fontos, csak az, hogy csendben legyünk, és meghalljuk a te szelíd hangod, ami minket szólít, ami felemel, ami békességet ad, ami megerősít, ami megmutatja a tőled való távlatot. És Urunk, könyörülj, hogy legyünk készek ebbe a távlatba bele simulni, legyünk készek neked engedni, legyünk készek bizonyságot tenni mindarról, amit tettél értünk, hogy mások szíve is elinduljon feléd. Kérünk, Urunk, így szent lelked által áld meg a mi Isten tiszteletünket. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét, majd az ige hirdetését. A Királyok második könyve 7. fejezetének mind a 20 versét, tehát az egész 7. fejezet szól most hozzánk. Tehát 2 Királyok második könyve 7. fejezete. Ekkor így szólt Elizeus: halljátok meg az Úr igéjét, ezt mondja az Úr. Holnap ilyenkor egy szeá finom liszt egy sékelbe, meg 2 szeá árpa is egy sékelbe fog kerülni Samária kapujában. Erre így válaszolt az Isten emberének az a tiszt, akinek a kezére szokott támaszkodni a király. Még ha az Úr megnyitná is az ég csatornáit, akkor sem történhetik meg ez. De ő így felelt: majd meglátod a saját szemeddel, de nem eszel belőle. A kapu bejáratánál volt 4 poklos ember, akik ezt mondták egymásnak: mi itt ülünk, mit ülünk itt, amíg meghalunk? Ha azt mondanánk, hogy menjünk be a városba, éhínség van a városban, meghalunk ott. Ha pedig itt ülünk, akkor is meghalunk. Gyertek ezért, lopózzunk be az arámok táborába. Ha életben hagynak bennünket, élünk. Ha megölnek, akkor meghalunk. Alkonyatkor elindultak, hogy az arámok táborába menjenek. De amikor az arámok táborának a széléhez értek, látták, hogy nincs ott senki. Mert az Úr azt tette, hogy az arám táborban harci kocsik, lovak és nagy haderő robogását hallották. Mire azok ezt mondták egymásnak? Izrael királya bizonyára felvérelte ellenünk a hettiták királyait és Egyiptom királyait, hogy ránk törjenek. Ezért futásnak eredtek alkonyatkor, ott hagyva sátraikat, lovaikat, szamaraikat, a tábort, ahogyan volt, és futva mentették életüket. Amikor ezek a poklosok a tábor széléhez érkeztek, bementek egy sátorba, ettek, ittak, majd elvittek onnan ezüstöt, aranyat, meg ruhákat. Azután elmentek, és elrejtették azokat. Egy másik sátorba is bementek, onnan is vittek el, azután elmentek, és elrejtették. Majd ezt mondták egymásnak. Nem helyes, amit teszünk. Ez a nap örömhírnek a napja. Ha hallgatunk és megvárjuk a viradatot, büntetés ér bennünket. Gyertek azért, menjünk. És mondjuk el ezt a királyi palotában. Oda érkezve kiáltottak a város kapuőrségének, és ezt jelentették nekik. Bementünk az arám táborba, és láttuk, hogy senki sincs ott. Emberi szó sem hallatszik, csak kikötött lovak és szamarak vannak ott, meg a sátorok, ahogyan voltak. Így kiáltottak a kapuőröknek, azok pedig jelentették ezt benne a királyi palotában. A király fölkelt éjszaka, és így szólt udvari embereihez. Majd én megmondom nektek, hogy mit tettek velünk az arámok. Tudják, hogy éhezünk. Ezért kivonultak a táborból, hogy elrejtőzzenek a mezőn, mert azt gondolják, ha kijönnek a városból, élve fogjuk el őket, a városba pedig behatolunk. Az egyik udvari ember így válaszolt. Fogjunk 5 megmaradt lovat, amelyek itt megmaradtak. Mindegy, hogy úgy járnak-e, mint akik még megmaradtak Izrael egész sokasságából, vagy úgy, mint akik elpusztultak Izrael egész sokasságából. Küldjük ki őket, és majd meglátjuk. Fogtak tehát 2 harci kocsit lovastul, és elküldött a király az arámok tábora után, hogy menjenek el és nézzék meg. Utánuk is mentek egészen a Jordánig, és látták, hogy az egész út tele van ruhával és fölszereléssel, amiket az arámok sietségükben eldobáltak. Ekkor a kiküldöttek visszatértek, és jelentették ezt a királynak. A nép pedig kitódult és kifosztotta az arámok táborát. Így történt, hogy 1 szeál finom liszt 1 sékelbe, és 2 szeál árpa is 1 sékelbe került, az Úr szava szerint. A király oda rendelte a kapuhoz azt a tisztet, akinek a kezére szokott támaszkodni. A nép azonban agyon taposta a kapuban, és meghalt, ahogyan megmondta az Isten embere. Akkor mondta meg, amikor a király hozzáment. Éppen úgy történt, ahogyan az Isten embere megmondta a királynak, 2 szeárpa 1 sékelbe, meg 1 szeál finom liszt is 1 sékelbe fog kerülni Samária kapujában holnap ilyenkor. Erre válaszolt így a tiszt az Isten emberének. Még ha az Úr megnyitná is az ég csatornáit, akkor sem történhetik meg ez. Ő erre így felelt, majd meglátod a saját szemeddel, de nem eszel belőle. Úgy is jár. A nép agyon taposta a kapuban, és meghalt. Kedves testvéreim! Elizeus proféta történetéből olvasunk egy részt. Azt látjuk, hogy Isten milyen csodálatosan munkálkodik általa, hogyan hirdeti a szabadulás az ő népe számára. Egy nagyon-nagyon lehetetlen helyzetben. Látjuk is, hogy annyira lehetetlen a változás, különösen egyik napról a másikra, ahogy ezt a proféta hirdeti, hogy még a királynak a tisztje sem hiszi. Mondja, ez lehetetlen dolog, hogy ez az élethelyzet egyik percről a másikra megváltozzon. És nagyon sokszor mi is így szoktunk állni az életünkhöz. Nem változhatnak meg a dolgok egyik napról a másikra. El kell fogadni a sok nyomorúságot, nincs itt megoldás. Várjuk, hogyan fogunk nyomorogni, majd esetleg találunk megoldást, vagy várjuk, hogyan fogunk meghalni, vagy halnak meg egyre többen ebben a nyomorúságban. Mert amikor Elizeus prófétán keresztül az Isten szól, és ezt üzeni, hogy halljátok meg az Úr igéjét, akkor egy nagyon-nagyon súlyos helyzet van az északi ország részben, annak is a fővárosában, Samáriában. Az arámok megtámadták Izraelt, és egészen nyomultak előre a fővárosi Samáriáig. A nép pedig húzódott vissza, bezárkóztak a városfalon belőlre, az ellenség körülkerítette őket, és mivel erre fölkészültek, és voltak tartalékaik, úgy gondolták, ki éheztetik Samária városát. Addig lesznek ott, amíg éhen nem halnak, vagy annyira szorítja őket az éhség, hogy meg nem adják magukat. Ez volt az arámoknak az elképzelése. És már annyira súlyosbodott a helyzet, hogy a 6. fejezetben arról olvastunk, hogy egy asszony megszólítja a királyt, hogy segíts nekem. És amikor megkérdezi, mi a baj, elmondja, hogy már oda jutottak, hogy egy másik asszonnyal megegyeztek, hogy a gyermekeiket feláldozzák, és azt fogják elfogyasztani. És az egyik asszony gyermekével megtörtént, feláldozták, de a másik meg a sajátját elmenekítette. És akkor megszaggatja a király a ruháját, kétségbe esik, és arra gondol, hogy mert mire is gondolhatna, amikor baj vanna, mire gondolunk? Hát le kell csapatni a prófétának a fejét. Mert Elizeus tehet róla, az Isten tehet róla, hát nem így szoktunk. A másiknak kell valami bajt okozni, a másikat kell felelőssé tenni, mert ő tehet róla. De arra nem gondolt a király, hogy esetleg kiálthatna az élő Istenhez. Nem gondolt arra, hogy esetleg úgy várhatna, hogy tényleg őt kéri a Szent Isten, aki annyi csodát tett már köztük. Hiszen Elizeus szolgálata által Isten annyiszor megmutatta az ő hatalmát, annyiszor beavatkozott egy-egy lehetetlen helyzetbe, hogy ott kéne, hogy legyen a szívükben a reménység, hogy Isten tud és akar segíteni. Elképzelhető, hogy Elizeus arról tett bizonságot a királynak, hogy ne félj, nem kell harcolnod, zárkózzatok be ide, és Isten majd megszabadít. De mivel nem úgy ment végbe a szabadítás, vagy nem abban az időben, ahogy a király elgondolta, hát megharagudott a prófétára, és a fejét akarja neki vétetni. Igen, ez nagyon súlyos helyzet, és tényleg az már döbbenetes, amikor azt olvassuk, hogy odajutnak, és a gyermeket akarják megenni. És lehet, hogy át is lapozunk. De testvéreim, tudjuk mi azt, hogy minden évben 40 millió fölött van az abortuszban meghaltaknak a száma? Tudjuk mi ezt az egész világon? Éhen 9 millió ember hal minden esztendőben. Covidban 4 millióan haltak meg. Hasonlítsuk össze arányokat. 40 millióan halnak meg azért, mert föláldozzák a jobb létért a gyermek életét. Tehát mielőtt megbotránkoznánk, gondoljuk ezeket végig. És jó, hogyha oda borulunk az Úr elé bűnbánattal, jó, ha kérjük az ő segítségét az életünkre nézve, és komolyan vesszük azt, amit Elizeus mond, halljátok meg az Úr igéjét. Igen, ebben az élethelyzetben halljátok meg végre az Úr szavát, azt, amit ő mond nektek. Mert igazán az Isten szavának a meghallására van szükség. Mert nem az volt a probléma akkor sem, mint ahogy ma sem, hogy Isten nem szól. A probléma az volt, hogy nem akarták meghallani. A probléma abból fakadt, hogyha hallották is, nem akartak úgy tenni, ahogy azt Isten mondja nekik. És a mi életünk problémái, ennek a mai világnak a problémái is pontosan ebből fakadnak. Nagyon sokan ismerik az Isten szavát, igéjét, de nem akarunk annak engedelmeskedni. Nem akarjuk azt tenni. Gondoljuk, sokkal jobban fogunk élni, sokkal jobban haladunk előre, ha Istent figyelmen kívül hagyjuk, és a saját elképzeléseink szerint élünk. Ebben a szituációban így szól, halljátok meg az Úr igéjét, ezt mondja az Úr. Mit mond az Úr? Hát egy szóval azt mondja, bőség lesz. Kiegészítve, bőség lesz holnapra. Egy nap múlva megfordítom a nyomorúságnak a szekerét, befejeződik az éhínség, és mindenki annyit tehet, amennyit akar. Ezt üzeni az Úr. Bőség lesz holnap. Megváltoztatom a jelenlegi helyzetet. És mindezt a népe érdekében teszi. És így jön el Isten Jézusban, hogy megváltoztassa a nyomorgó életünket. Hogy felszabadítson a bűn hatalma alól, és eljussunk oda, amit János mond, hogy ő azért jött, hogy életük legyen, és bővelkedjenek. Jézusban Isten bővelkedő életet kínál nekünk, ami elsősorban nem az anyagi bővölködést jelenti, hanem azt, hogy vele élő kapcsolatba kiteljesedhet a mi életünk. És gondoskodik is ő az övéiről. Tehát ezt üzeni, bőség lesz holnap. Ez az üzenet. És ez, testvéreim, ez nem vicc. Ez nem vicc. Mert akik ott ezt meghallották, hát bizony, ezt viccnek gondolták. Vagy legalábbis lehetetlenségnek, mint az a tiszt. Ugye a tisztek. Azok, akik ott vannak, a vezetésben, a király oldalán, a hatalomban, azok úgy tekintenek erre, ugyan már. Ez lehetetlen. Ez nem történhet meg, bármit csinálna is az Isten. Ugye, ha megnyitná az ég csatornáit, tehát hirtelen felhő szakadás lenne, akkor sem történhet meg, mert mi csak egy síkon tudunk gondolkodni, és azt gondoljuk, hogy ahhoz esőnek kell lenni, hogy az Isten itt változtatást adjon. Mindennek megvan a maga menete, és nem hisszük, hogy Isten másképp is meg tudja közelíteni a mi problémánkat. Nem a mi hagyományos elgondolásunk szerint, hanem egész más irányból. Tehát ott van ez a tiszt, és úgy gondolja, hogy lehetetlen dolog, hogy itt változás legyen. És mi hogy gondoljuk? Hogy szoktunk mi az életünk problémáira tekinteni? Bennünk is ott vannak az emberi lehetőségek, és azt szerint gondolkodunk. És ha Isten mond valamit, ami ellenkezik a mi logikánkkal, komolyan vesszük. Vagy mi is úgy vagyunk, mint ez a tiszt, nem lehetséges. Nem lehetséges. Vicc ez az egész. Hogyan változtathatná meg az Isten egyik napról a másikra a helyzetet? És ugye, amit ő mondott, azt hallották sokan. És valószínűleg egyet is értettek vele. Nem lehet itt bőség. Nem változhat meg az életünk, nincs rá esély. Vagy legalábbis emberileg így látják, nincs erre lehetőség. És hisszük-e mi azt, hogy Isten számára lehetséges az, amit mi lehetetlennek tartunk? Hogy Isten képes ott is cselekedni, ahol mi úgy gondoljuk, hogy már nincs esély. És úgy eszembe jött a vérfolyásos asszony története. Ő is egy hasonló élethelyzetben volt, mármint lehetetlenség szempontjából, hiszen 12 éve járja az orvosokat. És már oda jut, hogy senki nem tud rajta segíteni, nincs esélye, hogy megváltozzon az élete, elálljon a vérfolyása, és újra oda menjen az emberek közé, és normális emberi életet éljen. A pénze is elfogyott, véget ért minden lehetőség. Így fog szenvedni, amíg meg nem hal. És egyszer csak hall Jézusról. A lehetetlen helyzetbe valaki belekiáltja Jézus nevét. Valaki azt mondja, hogy nézd, asszony, ne keseredj el, mert Isten elküldte a názáreti Jézust. Elküldte az ő fiát. Keresd fel, és ő a te életedet rendbe tudja rakni, meg tud gyógyítani. És az asszony nem azt mondta rá, ha 12 év alatt senki nem tudott meggyógyítani, mit tehet akkor ez a názáreti tanító? Hanem elkezdett másképp gondolkodni, mégpedig úgy, nem érdekes a 12 év tapasztalata, kudarca. Én úgy gondolkodom, hogy elég csak a ruhája szegélyét megérintenem, elég kapcsolatba kerülnem Jézussal, és meggyógyulok. És úgy történt. Elment Jézushoz, megérintette hátulról, és meggyógyult az élete. És így gondolkodunk. Így gondolkodunk, hogy igen, Jézushoz viszem a problémámat, mert neki hatalma van fölötte. A kudarcaim, a keserű tapasztalataim ellenére. A tiszt azt mondta, ez nem történhet meg, de Ezékiel, vagyis Elizeus határozottan bizonyságot tesz. Lehet, hogy te így gondolod. De a te véleményed engem nem befolyásol, mert ezt Isten mondta nekem. És én hiszem, hogy úgy lesz, ahogy Isten mondta. Vagyis, majd meglátod a saját szemeddel, de nem eszel belőle. Meg fogod látni az Isten hatalmát. És ez még csodálatos is. Csodálatos ez a bizonyságtétel, meglátod. Mert Isten mindig láthatóan cselekszik. Az ő munkájának az eredményét meg lehet látni. De megvan ennek a tragikuma, hogy akinek mondja a próféta, az nem fog belőle enni. Meglátja, de enni nem fog belőle. Kimarad. Kimarad. És ez nagyon döbbenetes dolog. Látni valamit, amit magam is óhajtok, amire vágyok, mert ő is arra vág, hogy megszűnjön az éhínség, és amikor megjön, akkor kimaradok belőle. Mert miért? Mert hallom a hírt, de nem hiszem. Hallja, de nem hiszi. Hitetlen. Nem hisz az Istennek. Csak magának. A királynak.
Tehát ők se tudták megoldani.
És úgy arra gondoltam, testvéreim, hogy mi hogy is vagyunk az üdvösség kérdésével, az örök élettel. Annyit hallunk róla, annyit beszéljük. Halljuk, és bemegyünk, vagy halljuk, vagy kimaradunk. Mert vannak ilyen történetek. Bezáródik az ajtó. Mennek a bolond szüzek, és akkor zárva van az ajtó. Mert idejében nem vették komolyan az üzenetet. És adja az Úr, hogy mi ne úgy járjunk, mint ez az ember, hogy látjuk, de nem lesz részünk benne, hanem lássuk, és legyen részünk benne hitáltal Jézusért. Mert Isten ő általa ad örök életet. És az Úr munkálkodik, testvéreim, olyan csodálatos, hogy szinte csöndben munkálkodik. Isten nem csap zajt. Elizeus meghirdeti a bőséget, jön az éjszaka, és éjjel a csöndben munkálkodik az Isten. Zaj nélkül, emberi beavatkozás nélkül. Mert Isten a maga kijelentett igazságát és üzenetét megcselekszi, ami beavatkozásunk nélkül. Senki nem gondolja, hogy itt valami éjjel történni fog, csak egyedül Elizeus. És igen, éjjel Isten megváltoztatja a dolgokat, olyan helyzetet hoz, hogy az arámok elmenekülnek. Mondhatnánk azt is, hogy tulajdonképpen ez egy olyan helyzet volt, ami mindig, sajnos mondjam, így tipikus erre a világra. Van egy csoport, akinek bősége, fölöslege van, sokkal több, mint amire szüksége volna. Itt vannak az arámok. Fölhalmoztak egy csomó élelmet, ruházatot, állatot, mindazt, amire úgy gondolták, hosszú távon szükségük van. A falon belül meg van egy nép, amely éhezik. És a fal tövében a felhalmozott vagyonnal elnézik, hogy azok éhen vannak. Hát nem ez a világ. Van egy rész, aki bővelkedik, felhalmozva az anyagi javak, és egy jóval nagyobb réteg meg éhezik. És mit csinál az Isten? A felhalmozóktól elveszi. Sőt, nem is mondanám, hogy elveszi. Olyan helyzetet hoz, amiben ők maguk hagyják ott. Mindaz, amit ott felhalmoztak. Mert fontosabbá válik az életük mentése. Tulajdonképpen ez egy hamis riasztás. Ugye, mert nem történik semmi, csak valaki bekiáltja arra a zajra, amit ugye itt Isten itt, tehát egy olyan robogást vitt végbe, olyan zaj forrást adott, hogy azt hitték, hogy két ellenséges nép támad rájuk. De nem volt semmi, tehát hamis riasztás, és mégis megrémülte. Mert testvéreim, a fegyver, meg az emberbe vetett bizalom nem ér semmit. Igen, az emberben, az embernek a tudásába, technikájába vetett bizalom nem ér semmit. És amikor Isten cselekszik, akkor hanyat homlok menekülnek, és ott hagynak mindent, és majd ez lesz az Isten népének a megmentő tápláléka. Isten így menti meg, ott hagyja velük, és majd ebből tudnak táplálkozni. És jó nekünk így figyelni az életünkre, erre a világra, megnézni azt, hogy esetleg nem én, mi is úgy vagyunk, mint az arámok. És addig, amíg Isten bele nem nyúl az életünkbe, esetleg arra gondolunk, hogy lehet, hogy azért van nekünk több, hogy adjunk annak, akinek nincs, vagy kevesebb van. No, Isten cselekszik, de az elvégzett szabadításról tudni kell. Ugye éjszaka van, És úgy megy végbe ez az esemény, hogy a várfalon belül senki nem tud róla. De Isten gondoskodik, hogy eljusson az örömhír. Mert nem csak annyit ad nekik, hogy egy nap múlva bőség van, bőven van élelem, hanem egyben megszabadultak az ellenségtől. És Isten ezt a hírt a népével megoszta, jelzi. Isten mindig jelez, amikor értünk, cselekszik. Betlehem pusztaságában angyalok jelentek meg, hogy hírül adják, hogy eljött a szabadító. Nem jöttek rá. Nem vették észre, pedig ott volt az íge, és mégsem látják, hogy életük legnagyobb, a világ történelem legnagyobb pillanata, Jézus megérkezett. A messiás rálépett erre a földre, és fantasztikus lehetőséget kaptunk. Ezért Isten angyalt, meg angyalok karát küldi, hogy majd ezt elmondja a pásztoroknak, a pásztorok meg bevigyék Betlehembe. A pásztorok és egyszerű, megvetett emberek voltak, és nekik jelenti ki az Isten. És itt kiknek jelenti ki? Leprásoknak, akik ki vannak taszítva, akik élő halottnak vannak nyilvánítva. És ezek az emberek ott vannak a város kapujában, éhesek. A leprán felül ugye még ott van, hogy nincs semmiük, és most nem is tud róluk senki gondoskodni, hisz a városban sincs ennivaló, és azt mondják, ha mit csináljunk? Ha bemegyünk a városba, Samáriába, ott is éhen halunk, vagy mindjárt agyon is vernek, mert félnek a megfertőződéstől, félnek a leprától. Hát akkor mit csináljunk? A másik lehetőség, elmegyünk az ellenség, az arámok táborába. Oda lopózunk. És vagy kapunk, vagy megölnek. De ha itt maradunk, akkor is meghalunk, és ők elkezdenek hitben bátran cselekedni. Elindulnak az arám táborba. Nem tudnak semmiről. De elindulnak hitben, az Istenre figyelve, vagy az Istennek engedelmeskedve, és magukat ő rábízva. És ez egy csodálatos pillanat, amikor hitben, bátran ki tudnak lépni a maguk keretei közül. Isten sokszor akkor részesít csodába, akkor tárja fel a titkait, ha kilépünk a magunk keretei vagy korlátai közül hitben. Ha elmerünk vele indulni, és hisszük, hogy majd ő egyengeti az utunkat. És amikor odaérnek az arám táborba, meglepetésben van részük. Mert Isten meglepetést készít. Olyat, amire nem számítottak. Sem ők, sem a városban levők. Csak egyedül Elizeus. Csak egyedül ő számított rá. Senki más. De ezek az emberek most itt szembesülnek Isten hatalma szabadításával. Nem számítottak rá. Ők azt gondolták, hogy lehet, hogy majd megsajnálják őket az arámok. És kiderül, hogy Isten előttük járt, arámok nincsenek, mindent ott hagytak, bőségben van részük. Milyen csodálatos. Meglátják, megtapasztalják, hogy üres a tábor. És ami még itt lényeges, hogy Isten hogy cselekszik vérontás nélkül. Megszabadítja a népét, és ehhez nem kellett meghalni, se a népe közül, se az ellenség közül senkinek. Isten szabadítása mindig fegyver és vér nélkül megy végbe. Különösen az új szövetségben. Jézus nem volt vért, hanem a sajátját adja, ami megmentésünkért. Ugye itt nem hull vér, az új szövetségben Isten fiának a vére omlik azért, hogy legyen szabadítás. Nem a mi vérünket kéri az Isten, a saját fiáét adta a Golgota keresztjén. És de jó, ha ránézünk erre a keresztre, és engedjük, hogy az ő szabadítása átmossa, megtisztítsa a mi életünket. A leprások élnek a lehetőséggel, élnek azzal, hogy egy hatalmas jólét, hatalmas táplálékkincs, vagyon birtokába jutottak, és először két sátort ki is rámolnak, eldugják, mert olyanok, mint mi. Milyenek lennénk? Nem az úgy, de jó, találtuk, ingyen van, sok, biztosíthatjuk a jövőnket. És annyira megragadott, amikor egyszer csak azt mondják, a második sátor kirámolása után, nem helyes, amit teszünk. Ez a nap örömhírnek napja, és el kell mondanunk a többieknek. Nem helyes, amit teszünk. Az akkor és ott helyesnek tűnt. Senki nem mondta volna azt, hogy ez helytelen. Gondoljunk bele, éhezünk, egyszer csak egy hatalmas bevásárlóközpont ajtaja kinyílik előttünk, berohanhatunk, és ingyen, tele, zsebet, szatyrot, autót, minden. És mi jut eszünkbe? Hát de jó, hogy én tudtam meg elsőnek. De jó, hogy mi értünk oda hamarabb. Hát mi lett volna, ugye gondolkodhattak volna így is. Mi leprások vagyunk. Ha kizúdul a várból a nép, minket eltaposnak, meg elzavarnak. Vigyázz, leprás, menjetek innen. És rájönnek, nem helyes ez a magatartás. Szokott nekünk lenni ilyen, hogy amit a környezetünk normálisnak, helyesnek gondol, beletekintünk a Bibliába, elcsendesedünk Isten előtt, és azt mondjuk, ez nem helyes. Lehet, hogy ez megáll a világban, de az Isten országában nem. És meglátják, mit kell tenni. Örömhír. Megszabadított az Isten. Hát erről nem lehet hallgatni. Van bőség, szabadulás, és nincs ellenség. És elmondják, várfal katonáinak, amit átéltek. Tulajdonképpen evangelizálnak. Mit csinálnak? Elmondják, hol lehet kenyérhez jutni. És tulajdonképpen, testvéreim, ez a mi szerepünk, hogy elmondani másoknak, hol lehet az élet kenyeréhez jutni. Jézus az élet kenyere. Ez a feladatunk, mondjuk el, hogy mit tett értünk az Isten. Ezzel vagyunk megbízva. És ehhez nem kell, nem tudom én, milyen pozíciót betölteni. Ezek is egyszerű emberek, ráadásul beteg, kitaszított emberek, de mennek és elmondják. Mennek és tovább adják azt, amit maguk is kaptak. Elmondják, hol található élelem. És mi el tudjuk mondani, egy elcsüggett, egy keserű, szívű embernek hol található vigasztalás? El tudjuk mondani a bűntől nyomorított embernek, hol és ki által van szabadítás? El tudjuk mondani a szenvedélyekkel küszködőknek, hogy hol találhat új életre? El tudjuk mondani, kihez kell menni, hogy megváltozzon az élete és legyen reménysége? Ezek az emberek elmondták. És amikor szavuk nyomán, egy kis tétovázás után, mert nem azt váltotta a hír ki, hogy a király mindjárt kirohan, és bőség van, úgy van, ahogy hirdetik, üres a Arám tábor, hanem tétováznak, meg akarnak győződni, de egy kis tétovázás után rá kell jönniük, hogy minden úgy történt az Úr szava szerint, ahogy megmondta a proféta, megmondta az Isten embere. Testvéreim, minden úgy történik, hogy Isten kijelenti az ő igéjében, hogy elmondja nekünk. És milyen jó, hogyha ezt hittel tudjuk fogadni, és megtapasztaljuk így az ő kegyelmét, áldását az életünkbe. És így jöjjünk ezzel a hittel az Úr asztalához. Hogy ő azt mondta, hogy aki megvallja az ő bűneit, azt Jézus Krisztusnak a vére megtisztít minden bűntől. Így jöhetünk hozzá, és adja az Úr, hogy mindezt átéljük, megtapasztaljuk, imádkozzunk. Urunk, olyan csodálatos téged látni. És köszönjük, hogy ez a történet benne van a Bibliában, akkor is, hogyha először talán túl akarunk bizonyos részletein lapozni, nem akarunk a nagy tragédiákról olvasni, de Urunk, látjuk, hogy te ott vagy a legnagyobb mélységekben is, és küldöd az ígét, ami arról szól, hogy te szabadítasz. És a számunkra változtathatatlannak tűnő élethelyzetet is meg tudod fordítani. Te a rosszból is tudsz jót kihozni. És Urunk, hogy tudjunk így hozzád jönni, olyan hittel, mint Elizeus tette, hogy ha te azt mondtad, hogy bőséget adsz, akkor az úgy is lesz. És olyan jó volt olvasni, hogy Elizeus ezt akkor is hitte, akkor is vallotta, amikor egy ember azt mondta, hogy ebből nem lehet semmi. Ez nem valósulhat meg. Uram, adj nekünk ilyen hitet, hogy amikor tele van a szívünk örömmel, és megvalljuk a te akaratodat, és valaki ránk önti a hideg vizet, és azt mondja, nem lesz abból semmi, mi akkor is tudjuk azt mondani, hogy nézd, én nem rád hallgatok, nem a te szavadra adok, én az én Istenem szavában bízom. Annak az Istennek a szavában, aki az ő egyetlen fiát adta értem a Golgotán. Hát, hogyha odaadta a fiút, és ő meghalt ott, értem, értünk, akkor Isten nem fog engem megtéveszteni. Neki minden szava, minden ígéje igaz, és ámen. És én erre állok, mint kősziklára. Segíts, hogy így, erre a kősziklára, az ígére építsük, állítsuk az életünket. És akkor nehéz helyzetekben is lesz reménységünk. Akkor nem emberi vigasztalást keresünk, hanem hozzád fordulunk. És tudjuk, hogy a legnehezebb helyzetben is jó kezekben van az életünk. Mert te tudsz mindig megoldást adni. Ráadásul olyat, amit mi el se tudunk képzelni, mint itt is. Nem gondolták volna, hogy fegyver és véres beavatkozás nélkül itt lesz szabadítás, és lesz bőség. És köszönjük, hogy Jézus által beviszel minket Isten országába, beviszel a te országodba, és annak minden bőségét, minden lelki áldását élvezhetjük már ebben a világban. És add, hogy ebből tudjunk meríteni, élni a te dicsőségedre. És könyörülj, hogy vigyük úgy az evangéliumot, és mondjuk el, hol lehet kenyeret kapni, ahogy elmondták ezek a leprások. Mondjuk el, hol, kinél, melyik helyen újulhat meg az életünk, hogy tudjuk odaállítani a keresztet mindenki elé. Kérünk, Urunk, így áld meg a betegeket, add, hogy a te lényed vonzza őket magadhoz, és benned találjanak reménységet, benned találják meg lelkük, testük gyógyulását. És kérünk, Urunk, mindenkiért, aki még nem ismer téged, akinek még nincs bizonyossága arról, hogy ott a kereszt alatt te magadhoz fogadtad, hogy eltörölted a bűneit, az eljusson erre a bizonyosságra. És kérünk, Urunk, a megfáradtakért, egyedül élőkért, delét tesszük, Uram, a családokat, könyörgünk a tegnap házasságot kötött párért is, hogy valóban veled haladjanak tovább az úton, hogy te légy az életük középpontja, és mindenkor és mindenben rá tudjanak figyelni. Könyörgünk, Urunk, a gyermekekért, fiatalokért, egyházunkért, népünkért, és ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen.
Mondjuk el az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságunkat. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, töltse be a mi szívünket és a mi gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljuk el helyünket. Az Úr szent asztalát megterítettük, és az Úr Jézus Krisztussal való közösségbe hívunk és várunk mindenkit. Hirdetem még ezek előtt, hogy a ránk következő héten, kedden és csütörtökön 6 órától tartunk hétközi istentiszteletet, majd jövő vasárnap 10 órától rendes negyedévi presbiteri gyűlésre kerül sor, a meghívók a kijáratban átvehetők. És a gyűlést követően 10:30-tól pedig istentiszteletet tartunk. Tegnap Cseh László és Molnár Zsanett kérte életére Isten áldását. Ezen az alkalmon a Filippiekhez írott levél 4. fejezetének 4. versétől a 7. versig terjedő szakasz volt az ige, amelynek a középpontja örüljetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek. Adakozás is történt, egy asszony testvérünk Isten dicsőségére 20 eurót adományozott. Az úrvacsora vételre készülve énekeljük a 436. dicséret első 3 versét. A 436. dicséret így kezdődik, örülj szívem.